keressük ki és énekeljük el a 475. számú jól ismert dicséretünket, annak minden versét. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, 475, mind a három versét, három verse van összesen. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg! Tiszta szívet és szent lelket adj nékünk! Hallgass meg fiad nevében, ha kérünk! Keressetek buzgón, és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűns átok. Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján. Elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Ó, nyisd meg az égi béke széponát. Add, hogy zenkessünk, örök halleluja. Főgondnok úr, majd egy kis vizet hozzál nekem, légy szíves, jó? Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk. Olyan furcsa az a millió, amiben most vagyunk, annyira szokatlan ez, hogy gyülekezeti evangelizációt tartunk, és nincs szemünk előtt gyülekezet. És a légkör, amiben ezek az evangelizációs igehirdetések elhangzanak, a te lelked ereje és munkája, az ige hallgatókból való visszasugárzás, érdeklődés, elutasítás, vagy éppen vágyakozás, most nem mérhető itt, és nem tapasztalható mégis. Arra kérünk téged, Urunk, akinek van hatalmad, mindenre van hatalmad, tedd valamiképpen a te csodálatos ígédet közeljövő igévé, személyesen utolérő és megszólító igévé, megajándékozó igévé, az életnek beszédévé. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled ma estére is, kérhetjük a hét többi estéjére is. Add, hogy ne hiába kérjünk, és ne hiába várjunk téged. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a János evangéliumából olvasom. A János evangélium a 17. részének az első 5 versét. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemeit az égre, és ezt mondta. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, melyet reám bíztál, hogy végezzem azt, és most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Kedves testvérek, nem mondok vele újat, hogy A filmgyártás nagy üzlet, és már hosszú évek, évtizedek óta nagy üzlet, és talán a legsikeresebb a filmgyártóknak sok és nagy pénzt hozó filmek az úgynevezett nagy történelmi filmek. A nagy történelmi filmek. Talán ezek vonzák a kimutatások szerint a legtöbb embert be a mozikba, és nézik meg ezeket a filmeket, mert ezek rendszerint úgy készülnek el, hogy korhűek, olyan helyeken játszódnak ezek a nagy történelmi filmek, amelyek az eredetiek, vagy abban mindenhez hasonlóak, a benne lévő szereplők öltözetei, viselkedése, beszéde, tánca, mozgáskultúrája mind igyekszik kapcsolódni ahhoz a korhoz, amelyikről szól az a film. Egy szóval nagyon színessé, változatossá, fontossá, izgalmassá tudják tenni a nagy történelmi filmeket, különösen is a legnagyobb népek igazán nagy történelmi filmjeiket. A filmekben is így van, és a mindennapi életben is, hogy amikor egy-egy nagy birodalom, egy-egy nagy ország, egy-egy nagy hatalom történelmének egy izgalmas, nagy, nehéz döntésű helyzetébe érkezik, akkor annak a birodalomnak, királyságnak vagy uralomnak a vezetője nem csak a katonai szakemberek szakmai véleményét kéri ki, mielőtt indul a csatába, hanem maga elé hivatja a főpapot, vagy az orákulumot. Mert túl a szakmai, katonai kérdéseken szeretné megtudni, hogy tapogatódza már ki a főpap. A nép szellemi, lelki vezetője, hogy vajon a láthatatlan hatalmasságok hogyan ítélik meg az előttük lévő talán sorsdöntő csapást, amelyiknek, vagy csatát, amelyiknek lehet a következménye a birodalom növelése, lehet a birodalom egyszer mindenkorra való eltűnése. Éppen ezért a főpapok személye rendkívül fontos volt, nagy áhítattal és tisztelettel vették körül őket korukban és idejükben, mert feltételezték róluk, hogy van valami különös közbenjáró kapcsolatuk a láthatatlan világ és az ő világuk között. Van valami különös kapcsolatuk. Megfigyelték azt is, hogy ezek a főpapok vagy orákulumok hogy működtetik ezt a kapcsolatot. A számukra láthatatlan világ és a válaszukra váró nép között. Mindig egyformaképpen, méghozzá úgy, hogy ajándékokat vittek és helyeztek egy oltárra vagy valahova, ahol ezzel az Istennel a főpapja találkozni tudott. És a főpap letette az ajándékokat a nép bűneiért engesztelésképpen. És azt látták csak, hogy letérdelt és hívta az Istenét vagy az Isteneit, hogy kifoggassa őket. Vagyis a főpapoknak közbenjáró szerepük volt, bármilyen nép papjai, főpapja is voltak azok, közbenjáró szerepük volt. Az Ótestamentum is ismeri a főpap személyét, és ismeri a főpap tisztét és szolgálatát. Ismeri. Áron volt az első főpap, a Biblia szerint, akit az élő Isten maga választott ki erre a tisztségre, hogy ő legyen az ő választott népének a főpapja. S rögtön mellé kijelölte a papok sokaságát, akik a főpap munkájában részt vettek. De a kapcsolattartó a főpap volt. Aki Isten elé járult, Isten akarata szerint áldozatokkal, bűnvallással, Isten tanácsának kéréséért, az a főpap volt. Éppen ezért az izraeli főpapok személyét is nagy tisztelet övezte. Nem így látjuk már a főpapi tisztséget pontosan az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben bizonyos változáson ment keresztül ez már, akkor ugye beágyazódik Izrael majd a római világbirodalomba, és ott a főpapok politikai kapcsolattartók is a mindenkori hatalommal, és úgy egyensúlyoznak a nép és az őket körülvevő hatalom között, és amikor megjelenik Jézus, akkor a legfőbb feladatuk a Jézus ellen hangolni a népet, a vonatkozó, éppen aktuális római világhatalom képviselőt. Nem túl szimpatikusak ők már attól a pillanattól kezdve. Nos, olvasunk az Új Szövetségben is főpapokról. És a későbbiek során Jézus Krisztus után is megjelenik a főpap tiszte. Elsőrenden a zsidókhoz írt levélben, ahol több részen keresztül olvasunk tanítást, hogy ki is az igazi főpap. Jézus Krisztus. Kedves testvérek, én arra vállalkozom most, hogy erről az egyetlen nagy, igazi, tökéletes főpapról és a munkájáról, a személyéről beszéljek ezeken az estéken. Előjáróba önmagamnak is, nektek is annyit, hogy figyelni kell, mert ez nem lesz könnyű. Ez nem lesz egy hagyományos értelembe vett direkt evangelizáció. De kérlek, hogy próbáljátok meg, hogy odaszánjátok a figyelmeteket, hogy erről a nagyon-nagyon döntő és fontos kérdésről, hogy Jézus, ami főpapunk, mit mond Isten igéje, mit mond Jézus maga, és mit tartalmaz Jézusnak ez a rendkívüli imádsága. Jézust egyébként is úgy mutatják be az evangéliumok, mint aki imádkozó férfi volt. Jézus korábban az imádságot hangosan mondták. Ritkán történt, hogy nem hangosan imádkoztak. Azért tudunk Jézus imádságairól, mert Jézus maga is hangosan imádkozott. És amit hallhattak az övéi, azok bekerültek a Bibliába. Talán a úri imádságon túl a Jézus személyét, szolgálatát érintő két legismertebb imádság, a Gecsemánéi gyötrődése, ahol vércseppeket izzad az izzadságában, és azt kéri, hogy atyám, ha lehetséges, ez a pohár múljon el tőlem, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. A másik, a Golgotai kereszten elmondott, haldokulva elmondott imádsága Jézus Krisztusnak, ahol a legfájdalmasabb az, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Pedig a legnagyobb imádsága Jézusnak a főpapi imája. És erről nagyon keveset beszélünk. Ez egy hosszú imádság, a Bibliánk szerint is 26 vers. Hosszú imádság. És végtelenül nehéz imádság, végtelenül gazdag imádság. Végig gondoltam, hogy mi teszi sokszor nagyon nehézzé ennek az imádságnak a jól értését. Az, hogy csak Jézust halljuk imádkozni, az atyát nem. Miközben kettőjük között párbeszéd folyik. Az atya válaszait, amit ő Jézusnak mond, nem halljuk. Nincs megírva. Meg kell tehát érteni azt, amikor látszólag nem egymás után jönnek, bocsánat, hogy így mondom, Isten ígéje kapcsán, logikusan a versek, hanem van bennük valami, amit át kell, hogy hidaljon a mi személyes csöndességünk az ige előtt. Hogy valamennyire belelássunk, hogy miért reagál így Jézus? Miért folytatja így? Miért ezt mondja, és ezt hogy kell érteni? Nem véletlenül kerülgetik a főpap imádságról való igehirdetéseket. Én sem prédikáltam az egészről, soha. Egy-egy igeverséről igen. Nos, az van a fejezet címe elírva, hogy Jézusnak az ő atyához való imádsága halála előtt. Most, kedves testvérek, mielőtt hallgatjuk ezt a Jézus halála előtt elmondott, atyához elmondott imádságát, abba reménykedem én, hogy megállt bennünket az Isten azzal, hogy megértjük, hogy ezt a különös imádságot, ezt a csodálatos imádságot Jézus értünk is mondta. Miközben nagyon sokat beszél személyes dolgokról, de értünk is mondta. És hogyha ezt meg fogjuk tudni érteni, nagyon hálásak leszünk, mert hálaadás és öröm fogja eltölteni a szívünket. Adja Isten, hogy így lehessen. Először arra szeretném a figyelmeteket vinni, hogy mit jelentett Jézusnak az, hogy imádkozik. Én tudom, hogy ebben a mi gyülekezetünkben hosszú sorozat folyt a mi atyánk kapcsán az imádságról, így nagy valószínűséggel nem mondok föltétlenül újat, amikor a bevezetőmet elmondom Jézus ima életéről, de mégis el kell, hogy mondjam, Jézus számára mi volt az ima. Egy olyan kapcsolat Istennel, amelyik nélkül egyetlen napot se tudott élni, mert Jézusnak, éppen mert itt a Földön egészen emberi testben volt, szüksége volt az emberi földi élet nyüzsgése, feladatai közepette minden nap ráhangolódni az Atya akaratára, belesimulni és azzal azonosulni. És Jézus ezt igényelte minden nap. Gondoljátok el, aki 12 tanítvánnyal járja éveken keresztül az életét. Falvakba, városokba mennek, emberek közé mennek, és Jézus mégis mindig megkereste, hogy ráhangolódhasson Istenre egészen. Létkérdés volt számára. Ezt az imáját is hangosan mondta, így maradt ránk, ezzel a szóval kezdődik, Atyám. Kedves testvérek, a világ népei sehol egyetlen egy nép sem szólíthatja meg így az Istenét, és nem is teszi meg. Istent nem lehet csak úgy atyámnak hívni. Egyetlen nép sem próbálkozik vele. Nem lehet kimondani, mintha mi valami személyes közelségbe, hasonlóságba, már-már valami fajta baráti viszonyban lennénk a világ mindenség Istenével. Bármelyik nép Istenére gondolok is. Az képtelenség volt. Ilyet nem lehetett mondani az Istenek, hogy atyám. Hát még úgy, hogy szerető atyám, vagy jó atyám, vagy amit eredetileg van, hogy atyácska. Az az eredeti szó van itt, atyácskám. A gyermeknek a legmelegebb megszólítása az ő apja felé, atyám. Jézus az első, aki Istent, mint atyát jelenti ki. És az egész szolgálatának az volt a lényege, hogy az emberekkel elhitesse, hogy egy szerető atyánk van a mennyben. Minden erről szólt Jézusnál. Ne hidd, hogy Isten utolérhetetlen távolságban van. Ne hidd, hogy megközelíthetetlen. Ne hidd, hogy megszólíthatatlan. Ne hidd, hogy mindig egyfajta vallásos emelkedésbe szólíthatod csak, és mondhatod az ő nevét. Nem. Az különösen érdekes és fontos itt, hogy ugye így kezdődik, hogy Jézusnak az atyához való imádság a halála előtt. Tehát amikor igazán Jézus tele lehetett lázadással, lehetett volna, szomorúsággal, félelemmel, mert kivégzik, tudja, mi vár rá. És mégis, micsoda bizalom és békesség van ebben, hogy így szólítja meg, atyám, akármi vár rád, akármibe élsz, bátran szólítsd meg így az Istent, hogy atyám, bátran szólítsd meg. Jézus teljesen bizalmas, és a bizalma annyira teljes, hogy nyugodt szívvel mondja ki, Isten nevét kijelenti így, hogy atya. A mi nyugtalanságaink mélyén leginkább bizalmatlanság van Isten felé. Ha megpiszkáljuk a nyugtalanságainkat, akkor az van mögött, hogy bizalmatlanok vagyunk Isten felé. Nézzétek, Jézus a halálra készül, és megy tiszta bizalom, teljes a bizalma Istennel. Azért szólítja meg így. Atyám, eljött az óra. Tudja Jézus, hogy mi vár rá? Eljött az óra, ki kell innom a keserű poharat. Tökéletesen tudja Jézus. És az imádság elején elmond valami mindennél fontosabbat önmagáról. A saját küldetéséről és a saját személyéről. Ezt mondja. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Ne kapkodjuk el magunkba a választ, hogy tudjuk ez a kereszt. Ne kapkodjuk el. Nem a kereszt, csak. Az az ő munkájának a legvége. De Jézus az első pillanattól végezte a munkát, amit az atya rábízott. Az az izgalmas kérdés, hogy mi ez? Mi volt az a munka, amit az atya rábízott? Hogy végezzem azt. Az a jó, hogy nem kell rájönnünk, nem kell kitalálnunk, mert Jézus maga megmondja. Én dicsőítettelek téged. Rám bíztad azt a munkát, hogy dicsőítselek téged a földön az emberek előtt. Elvégeztem a munkát, és megdicsőítettelek téged. Hát az munka. Isten dicsőít, ez munka? De ha már munka, milyen munka? Jézus szinte beszámol, a földi élete legvége előtt van. A Golgotai kereszt főműve előtt van közvetlenül, és visszatekintve megáll az atya előtt, és elmondja a főpapi imáját, és azt mondja ebbe, hogy atyám, a munkát, amit rám bíztál, elvégeztem, dicsőítettelek téged az emberek között a földön. Ez volt Jézus munkája. Az első pillanattól kezdve, hogy szolgálatba áll, a Golgota keresztjéig. Más se csinál. Csak dicsőíti az Istent. Lépésről lépésre dicsőíti az Istent. Elvégeztem a munkát. Figyeljétek meg, egyes számba mondja. És ebből nagyon fontos következtetéseket kell levonnunk. Az Isten dicsőítés munkáját egyedül végezte el. Nagyon fontos. Kedves testvérek, ne becsüljük túl magunkat. Ne fontoskodjunk, és ne gondoljuk magunkról, hogyha én nem végezném az Istenért a munkát, akkor hát az emberek ügyeit elvészte a világon. Pillanat is se gondoljuk. Atyám, elvégeztem a munkát. Testvérek, Isten anélkül, hogy kérdezett, kért, hívott, vagy kényszerített volna bárkit, egyedül fia által elvégezte munkáját a földön. Egyedül elvégezte. És mert ez örökre szól, ez azt jelenti ám, ma is ő végzi. Majd a végén beszélünk róla, hogy örökre elvégezte. Nem kért hozzá Isten segítséget. Nem kért hozzá Isten segítséget. A fián keresztül elvégezte. És mondjuk ki bánta, nem volt Istennek szüksége ránk hozzá, hogy elvégezze a maga munkáját. Mi abban az Istenben hiszünk, aki a maga ügyét maga is el tudja végezni. A történelem során és az egyház történet során sokszor gondoltuk mi keresztények úgy, hogy segíteni kéne az Istennek, mert bajban van az Isten ügye. Most is úgy gondoljuk, hogy Isten rászorul, hogy segítsünk. Nem szorul rá. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Mi abban az Istenben hiszünk, aki a maga ügyét maga is el tudja végezni. Hogy hogyan csinálja, ez az ő dolga. Nem szorul senkire az Isten, hogy a maga ügyét elvégezze a fián keresztül. Igen, sokan siettek segítségére Istennek. Jó szándékkal. Azt gondolták, mint hogy mi is gondoljuk talán ma, hogy meg kéne menteni az Isten ügyét ezen a világon, de legalább itt Európában. Meg kéne valahogy menteni az Isten ügyét. Meg kéne menteni a családomba az Isten ügyét. De Isten nem szorul rá. Ha tetszik ez, ha nem, ha bosszant vagy bánt is, mégis az az igazság, amit Jézus mond a főpapi imába, jelentve az atyának, önmagáról, főpapi személyéről és szolgálatáról, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Elvégeztem. Döbbenetes mondat. Megdicsőítettem a te nevedet. Már azzal megdicsőítette, hogy a más világról az örökké valóságba érkezett, emberré lett. Azért, hogy személyesen csinálja végig ezt a munkát, hogy megdicsőíti az atyát. Erről szólnak az evangéliumok. Ott hagyja, ottól örök dicsőség veszi körbe Jézust. Eljön emberként, hogy megcsinálja itt a földön, hogy Istent megdicsőíti az emberek előtt. És ehhez emberi formát vesz föl. Hozzánk mindenben hasonló lesz. Ott jár a többiekkel együtt, együtt eszik, alszik, jár. És közben más se csinál, mint az egyetlen nagy munkát, amire vállalkozott. Hogy dicsőíti az Istent mindenével. Dicsőíti azzal is, hogy a láthatatlan Istent láthatóvá tette, és azt mondta, hogy aki engem lát, látta az atyát. És aztán elindult. És kezdődik a szolgálata. Nézzétek meg, hogy dicsőíti az Isten. Megfog a kezébe egy darab kenyeret, fölnéz az égre, és hálát ad. És emberek nézik, 5000-en, 3000-en nézik. Mit csinál ez? Imádkozik és dicsőíti az Istent a kenyérért. A kenyérért. Jézusnak attól kezdve, hogy elkezdi a szolgálatát, mindene Isten dicsőségének a munkálását szolgálja. Végig. Végig. És az a legcsodálatosabb az evangéliumokban, testvérek, hogy Isten az ő dicsőségét ott teszi láthatóvá, ahol az ember a legmélyebben van. Ahol a felismerhetetlenség eltorzul az ember. És minél kétségbe ejtőbb állapotban van az ember, megjelenik Jézus, és megdicsőíti abban az emberben az Isten hatalmát és szeretetét. Ez a Jézus szolgálata. Ez a Jézus szolgálata. Amikor egy nyomorulton felragyogtatja Jézus az Isten gyógyítását, akkor az Isten dicsőségét mutatja meg rajta. És hányszor van, hogy a nép, amelyik látja, hallja ezt, dicsőíti az Istent? Tudjátok, olyan megdöbbentő az, hogy ahol a legkevésbé se látszott, a föld Isten földjének, az ember, igazán embernek, ahol a legnyomorultabb volt az ember, ott mutatja föl egy-egy emberen Isten dicsőségét. Ilyen, amikor megáll egy vak előtt, és megnyitja a szeme világát. Nem volt nyomorultabb egy vaknál. Ilyen, amikor egy poklost meggyógyít, vagy tizet. Ilyen, amikor Lázának azt mondja, gyere ki a sírból. Minél nyomorultabb állapotban van egy ember, a 38 éve betegnek, az vedd fel a nyoszójádat, gyere. 38 éve nézik az emberek, hogy nem tud lábra állni, és megjelenik Jézus, és megdicsőíti az atyát. Ő és én egy vagyunk, te az atyát láttad. És fölragyogtatja rajta az atya hatalmát, szeretetét, hogy van, hogy él. Döbbenetes dolog. Azért jöttem, hogy megdicsőítsem a te nevedet, atyám. És most jelentem neked, megdicsőítettem. Egy elveszett világban, amely sötétségbe és tudatlanságba bonyolódott. Egy olyan világban, amelyet Isten és az ő ügye iránti gyűlölet és közöny tart fogva, más se csinál Jézus, mint dicsőíti az Istent. És amikor mi hitre jutottunk, megdicsőítette rajtunk is az Istent. Értitek? nyomorultat keresett, és ránk talált. Föl akarta ragyogtatni Isten dicsőségét az arcunkon, a szavunkba, az életünkön, a mosolyunkon, rajtunk, a családunk. Atyám, jelentem, elvégeztem a munkát, megdicsőítettem a te nevedet a földön, az emberek között. Ezért tanít bennünket így imádkozni, hogy szenteltessék meg az ő neve. Dicsőítsük az Istent. Testvérek, egy olyan világba, ahol visszaélnek az Isten nevével, egy olyan világba ő Isten nevét Isten megdicsőítésére használja, semmi másra. Elhozta Jézus Isten parancsait, akaratát. És ahova Jézus belépett, mindenhova bevitte. Minden, ahova bement Jézus, bevitte Isten parancsait, akaratát. Bevitte az Isten. És amikor megállt valaki mellett, és rendbehozta az életét, akkor bizonyságot tett mindig az Istenről, az Atyáról. Most az Atya előtt így imádkozik, én dicsőítettelek e földön, elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Ezért van kereszténység. Ezért jutnak hitre emberek. Ezért van gyógyulás, mert Jézus elvégezte a munkát, és dicsőítette az Atyát. Testvérek, amikor valaki hitre jut, amikor valaki elhagy egyetlen egy bűnt, amikor valaki megtisztul valamiből, az mindig Isten dicsőítése, amit Jézus munkál ki benne. Megtette Jézus, dicsőítette az Atyát, és így lett a világ világossága ebben a szánandó világban, amiben élünk. És a hitáltal a világosság fiaivá leszünk mi mégse leszünk a világ világossága. Leszünk ugyan által a világosság fiai, mégsem mi leszünk a világ világossága, mert egyedül Jézus végezte el azt a munkát, hogy dicsőítse az Istent, az Atyát a földön, az emberek között, és nem más. Ezt egyedül ő végezte el, és nem mi. Ezért testvér, ne keresd embereken Isten dicsőségét. Ne keresd, hogy emberen meglásd, hogy van Isten. Ne keresd. Ne keresd olyat, aki megtartja Isten parancsolatait töretlenül és maradéktalanul. Ne keresd ilyet. Ne keresd valódi keresztényt a földön. Mindig csalódni fogsz. És annyi ember csalódott már bennünk, keresztényekben, mert ilyet kerestek. És rajtunk is keresték. Nem mi dicsőítettük az Atyát, hanem Krisztus. Rajtunk hiába akarják Isten dicsőségét leolvasni. Nem lehet. Nem lehet. Bármennyire törekednénk is a mi életünkben, nagyon kicsi az a hely, ahol fel tudnánk mutatni Isten dicsőségére úgy, hogy én is benne vagyok. Tudjátok, mert úgy van ez, hogy az ujjunk mindig ragacsos. Bármihez érünk, ott hagyjuk a nyomunkat. És nem tudjuk ezért dicsőíteni az Istent. Jézus pedig ezért jött. Aki Isten létének bizonyságát keresi, annak mondd meg, hogy rajtad ne keresse. Ne keresse. Mert benne csalódni fog. Rajtam ne keresse. És el ne hidd, hogy rajtad megtalálják. Aki Isten dicsőségét keresi, annak azt kell, hogy mondjuk, hogy ne nézz emberekre. Nézz arra, aki ezt egyedül elmondhatta magáról. Elvégeztem a munkát, hogy dicsőítselek téged. Nézzétek, belépünk egy-egy templomba, égnek a templomi gyertyák. Minden templomi gyertya lángja kormos. Nincs. Hiába akarjuk meggyújtani, értsétek képletesen, hiába akarjuk meggyújtani és gyújtjuk meg a templomi gyertyát, hogy világosságot mutatunk Isten felé. Mind kormos. Mind. Jézus munkája az volt, hogy dicsőítette az Istent ezen a földön. Ezért csak Jézusra néz. Jézus elmondja csodálatos főpapi imáját Istennek. De ki az Isten? Istent ő atyának nevezi. De megismerhető ez az Isten? Megismerhető az Isten? A 21. században is megismerhető az Isten. Igen, mert Jézus, aki dicsőítette az atyát a földön, lehetővé teszi, hogy már itt a földön valós Isten ismeretünk legyen. Valóságos. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, mondja Jézus. Hogy megismerjenek téged, és akit te elküldtél. A Krisztus Jézust. Azért lehet valós Isten ismeretünk, mert Jézus kész ezt munkálni bennünk. Másként marad, hogy gondolom én az Istent, meg mi a véleményem róla, az nem Isten ismeret. De bátran higgyétek el, mert Jézus azt mondta, aki látott engem, látta az atyát, aki hallott engem, hallotta az atyát. Amikor Jézus mond valamit az atyáról, azon keresztül az atya ismerhető, mert az atya csak olyan. És ti tudjátok, itt néhányan, de talán a hallgatók közül, hogy nekem nem véletlenül van sok gondom bizonyos ószövetségi könyvekkel. Egyáltalán nem biztos, hogy igazam van. De azt biztosan tudom, hogy az, ami Jézus Krisztusról beszél, az mind korrekt és megáll. Mert csak a Jézus által bemutatott atyakép hiteles az én szemembe. Mert azt mondta Jézus, mi ketten egyformák vagyunk, egyek vagyunk. Én csak abba az Istenbe tudok igazán hinni, abba az atyába, akit Jézus mutat be. És ezért lehet Isten ismeretünk. Az, amit Jézus mond el az atyáról. Az az örök élet, hogy megismerjenek atyám téged, és akit te elküldtél, a Krisztus Jézust. Megdicsőítette a szívünk ellenére is Krisztus az atyát itt a földön, nem a hitbeli képességeinkre, építette az atya az ő ügyét, nem a szívünk hűségére, nem a hitünk erősségére, hanem éppen a gyengeségünkre építette. Mert amikor gyengék vagyunk az atya előtt, az Isten előtt, akkor ismerhetjük meg az ő erősségét a Jézus Krisztusban. Aztán így folytatja Jézus, amiképpen te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál, az az örök élet, hogy megismerjenek téged. És itt megint valami olyasmit találok, ami boldoggá teszi a szívemet. Hogyan ígéri a főpap a közben járó Krisztus imájában az örök életet, amire vágyunk, amiután sóvárgunk, amit remélünk. Úgy, hogy azt mondja, az örök élet nálam van. De jó, hogy nem nálunk van. De jó. Hát nem csodálatos, én adom. Nem tudod elveszteni. De jó, hogy nem adja nekem, hogy birtokold ímét, nálad van az örök élet. Hányszor elveszítettük volna már, meg veszítenénk, de így nem, én adom. Én adom. Mert az én kezemben van. Ő adja, nem mi, hanem Jézus hordozza a mi örök életünket. Nem mi vagyunk az örök életünk hordozója, hanem Jézus egyedül. Az ő kezében van, és nem a miénkben. Az atya adta neki ezt a hatalmat, övé minden hatalom, minden testen. De jó, hogy az örök életem az ő kezében van, ezért megmarad. De jó, csak tartsd, Uram. Ő adja, és ő hozta el. Ezért jött. Ezért volt nagy péntek, és ezért volt húsvét. És ma azzal fejezem be, hogy Jézus ezt az imát közvetlenül kereszt halála előtt mondta el az atyának. Beszámol az elvégzett munka után. Dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál, hogy végezzem. Jézus földi munka ideje karácsonytól nagypéntekig tartott. Ezért mondhatja közvetlenül nagypéntek előtt, hogy elvégeztem a munkát, és dicsőítettelek téged. És ezt kéri, és most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad. Hogy milyen dicsőséggel bírhatott, azt a megdicsőlés hegyén bemutatja. Emlékeztek, mikor fölmegy oda a megdicsőülés helyére két tanítványa, és megjelenik Illés és Mózes, megjelenik a törvény, és megjelenik a profécia. Ugye ők képviselik azt. És Jézus a menny felől az atya ragyogásából ragyogni kezd. Elváltozik. És azt kéri, atyám, amilyennel én dicsőséggel nálad rendelkeztem, ott abban a pillanatban láthatja mindenki. Milyen dicsőséggel rendelkezett Jézus az atyám? Ott ragyog. Nem lehet emberi szemet rajta tartani. Azzal a dicsőséggel dicsőíts meg most engem. Kedves testvérek, azt kéri ezzel Jézus, hogy mint örökkévaló főpap, a földön elkezdett munkáját, a testben itt elkezdett munkáját, hogy dicsőítettelek téged az emberek között itt a földön. Ezt a munkáját Jézus végzi tovább az Isten országába. Ma is ő dicsőít meg egy-egy szívben. Ő dicsőíti meg az Istent. Ma is. Ehhez kellett a Golgota keresztje. Nem lehet Isten dicsőségét megkapni, vagy Isten dicsőségében részesülni, vagy beszélek erről is, hogy ránk át akarja az ő szentségét adni. Fantasztikus dolgok vannak ebben. No, atyám, azt a munkát, amit itt elkezdtem a földön, hogy dicsőítettelek téged, a mennybe folytatni akarom. Hát ez gyönyörűségesen szép, nem? Amikor itt a földön valaki valóságosan megismeri Istent, és akit ő elküldött, a Krisztus Jézust, megkerülhetetlenül együtt van a kettő, nem lehet másként. Nem lehet másként. Akkor az a valaki úgy lesz Istenben hívő emberré, hogy Jézus végzi el, akinél van az örök élet, és adod annak a testnek, akinek akarod, nála van az örök élet, ugye az előbb beszéltünk erről. Ő adja ma is. Döbbenetes. Uram, azzal a dicsőséggel, amivel nálad rendelkeztem, add nekem, hogy azzal a dicsőséggel ott a mennyben, azt, amit elkezdtem itt a földön testben, hogy megdicsőítettem a te személyedet nyomorult emberek életébe, ma ugyanolyan nyomorult emberek életébe, a mennyből végzi Jézus ugyanezt. Mert ő az út, megkerülhetetlenül. Ő az út. Igen, ezért nézz bátran fel, mert minden segítségünk onnan fentről jön. Nézz bátran fel, és mondd bátran Istennek, hogy atyám a Jézusért, könyörülj rajtam. Nézz bátran fel, mert a kereszt Krisztusa mondja érted a közbenjáró imádságot, hogy Isten dicsőségét, amíg itt jársz a földi utakon, fölragyogtassa a te életeden. Az pedig nem más, mint hogy örök életet ad nekünk. Áldott legyen érette, áldott legyen a főpapi munkájáért. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus, hogy úgy kívülről, messziről nézve olyan félelmetes az az út, amiért te eljöttél erre a földre, mert a legnyomorultabbak között végezted a munkádat, szánandó emberek között, szörnyű állapotban lévő emberek között. És mégis olyan csodálatos látni, hogy megdicsőültek emberek azzal, hogy az Atya fénye fölragyoghatott a por életükön. Áldott legyél érette, hogy úgy dicsőítetted az Atyát, hogy bennünket fölemeltél, nekünk megbocsátottál, megtisztítottál, új élettel ajándékoztál meg. Áldott legyél érette. És bocsáss meg, hogy annyira nem látszik rajtunk, hogy ez már igaz az életünkre nézve. Könyörülj rajtunk. Könyörülj azokon is, akik szeretnének hozzánk hasonlítani, szeretnének úgy hinni, mint mi. Pedig hát ez nem szükséges. Sőt, igazából nem is lehetséges. Köszönjük, Urunk, hogy ha az üdvösség, az örök élet kell, akkor csak rád nézhetünk, mert rajtad dicsőült meg az Atya arca. Rajtad látszik a mi Atyánk jósága. Könyörülj hát rajtunk, hogy bátran nézzünk ma este is fel rád. Minden gondunkat rád vessük. Hozzád fohászkodjunk és téged kérjünk. És nagyon köszönjük, hogy álhatatosan imádkozol. Ott az örök életben, az üdvösségben, ma is, most is, mindannyiunkért. Köszönjük neked, főpapunk, áldott Krisztus Jézusunk. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Annyit hirdetek, testvérek, hogyha Isten megtart bennünket, és élünk akkor a holnapi nap folyamán este 6:30-kor itt az, nem tudom, online csatornán találkozhatunk. Záró énekünk a 462. számú dicséretünk. 462. Énekeljük ennek is végig mind a három versét, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.
Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmaddal szívemet fűtjed be, tedd örömben és bánatban csendessé, hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeket, kis szemlehúnyva téged híven követ. Ha gyarlóságom meg nem is érzené, a vakhomályból te mutatsz ég felé. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldog. célhoz elérkezett.
Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.